Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe után negyedik vasárnapon vagyunk. Anyaszent Egyházunk a mai vasárnapra, mint ahogy a beköszöntőben már jeleztem, a Galatákhoz írott leveléből jelölte ki az ige hirdetési alapigét. Ennek megfelelően olvasom a Galatákhoz írott levélből az 5. fejezet 13. és 14. verseit, de hozzáolvasom a 15-et is a következőképpen. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyben teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. És amit még hozzáolvasok, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Isten igéje ez, amen. Kedves gyülekezet, Luther Márton, ami reformátorunk, nagyon fontosnak tartotta a Galata levelet, nagyon szerette ezt a levelet. Csak azért említem, mert általános hiedelem szerint Luther mindent, az egész reformációt a római levélre építette volna, ami részigazság. Természetesen az a Róma 1.16-17 az valóban jelentős szerepet játszott a hitáltal való üdvösség megfogalmazásában, de nagyon-nagyon nagy szerepe volt a Galata levélnek abban, hogy Luther kialakítsa a saját reformátori, az evangéliumi, az evangélikus gondolkodásmódját. Nagyon nagy szerepe volt ennek a levélnek ebben. A Galatákhoz írott epistólával, magyarul levéllel, ugye az epistóla szó azt jelenti, hogy levél, ezzel kapcsolatban Luther úgy nyilatkozott, olyan nagyon emberi módon nyilatkozott, ami igazából a szerelem asszociációját ébresztheti bennünk. A szerelem asszociációjával fogalmazta meg a viszonyát a Galatákhoz írott levélhöz, levéllel kapcsolatosan. Azt mondta, hogy a Galata levél az én kedves jegyesem, az én Bóra Katalinom. A feleségét hívták így, ugye mindannyian tudjuk. Tehát a Galata levelet az ő Bóra Katalinjának nevezte. Ő maga írja le, tehát ezt is tőle tudjuk, hogy amilyen egyedi és páratlan viszony fűzi őt az ő feleségéhez, mint ahogy normális esetben ez így illendő, tehát amilyen egyedi és páratlan és hűséges viszony fűzi őt az ő feleségéhez, ilyen páratlan és egyedi módon viszonyul ő a Galatákhoz írott levélhöz. Ez nagyon érdekes, mert hangsúlyozom, mindig mindenki úgy gondolja, már aki egy kicsit is közelebb van az ügyhöz, hogy igen, Luther, római levél, római kommentár, és akkor reformáció. Ezért nagyon érdekes dolog, hogy említem érdekességképpen, hogy például nincs a Szentírásnak egy olyan része, még a római levelet is beleértve, amelyikkel Luther olyan sokat foglalkozott volna, mint éppen a Galata levéllel. Tulajdonképpen a Galata levél nagyon benne volt a reformáció előkészítésében. Mert a reformációt megelőző szemeszterben a Galata levélről tartott Luther úgynevezett egzegézist, előadásokat a wittenbergi diákok számára. Dátum szerint az 1516-os per 17-es tanévben, hát ott úgy nevezték, hogy winter szemeszter, a téli szemeszterben, tehát a reformációt közvetlenül megelőző téli szemeszterben Luther a Galata levélről tartott előadás, egyetemi előadásokat természetesen. És ezután következett, ugye, 1517. október 31-e a 95 tétel kiszegezése a Wittenbergi vártemplom híres kapujára. 1519-ben a reformáció indulása után két évvel Luther fontosnak tartotta, hogy akkor még elsősorban a szakértők, a vita partnerek számára, tehát ugye ekkor már nagy vitába bonyolódtak egymással ott, mindenkivel, nem sorolom ezt most, a vita kedvéért, hogy megértesse a reformáció lényegét, Luther 1519-ben kiadatta latinul a Galata kommentárt, tehát azért latinul, mert majd még ezután ugye kell kibontakoztatni a német nyelvet, de hát latinul értett az akkori keresztény teológia, teológusok, és ezért latinul 1519-ben megjelentette ezt a kommentárját, hogy akár a diákok, és hát főleg a vitapartnerek, teológiai vitapartnerek így direktbe kapják a Galata levelet. Tehát a Galata levél nagyon fontos, olyannyira, hogy, és még egy adat, aztán nincs több dátum, jó 10 évvel később, majdnem 10 évvel, tehát 1531, tehát ugye 1517-19, és 1531-ben Luther újra a Galata levelet magyarázza a wittenbergi diákoknak egy teljes szemeszteren keresztül. Azt hiszem, érzékeltettem ezzel, hogy mennyire fontos a Galata levél a reformátorunk szerint, és a kérdés csak annyi, hogy vajon miért? Nagyvonalúan, amit ez a mostani keret, az istentisztelet kerete lehetővé tesz, nagyvonalúan összefoglalva egyszerűen azért, mert itt, ebben a levélben, gyönyörű szellemi egységben van a kegyelem teológiája, a megváltás evangéliumi üzenete és a keresztény életmód, a keresztény életstílus, a keresztény etikum, amiről nekünk se szabad megfeledkezni. Ez nagyon fontos. Egyiket sem szabad háttérbe szorítani. A kegyelem teológiáját, hogy hit által, solus Christus, vagy sola gratia, a ismert formuláinkat, ugye nagyon jól tudjuk. Igen, kegyelem, de van folytatás. És a Galata levél ezt a teljességet adja elénk, hogy van ám keresztény életmód, van ám keresztény életstílus, van keresztény etikum. És akkor a kérdés persze az, hogy van? Mert mi evangélikusok általában abba a súlyos és végzetes hibába esünk, hogy egyoldalúak vagyunk intellektuálisan, tehát az értelem szintjén egyoldalúak vagyunk a hit javára. Vagy pedig nagyon ravaszok vagyunk, tehát az is lehet, hogy nagyon ravaszok vagyunk. A református teológusok annak idején, még az Üllői úton jár, már nagyon régen jártam, de református teológusok a Rádai utcában nem messze laktak tőlünk, ők csúfoltak bennünket, hogy a lutyik nagyon ravaszok. Mert azt mondják, hogy ugye Krisztus testét adják, de csak ostya, ők ezzel szemben becsületesebbek, mert megmondják, hogy kenyér. Tehát, hogy mi nagyon ravaszok vagyunk. Lehet, hogy ebbe a tekintetbe is. Hogy ne kelljen semmiféle törvényt betartani. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy állunk mi evangélikusok a törvénnyel kapcsolatosan. Mert nagyon könnyen, azt hagyjuk, hitáltal van minden. Nem az a félreértés, hogy csak hitáltal üdvözülünk, az teológiailag teljesen igaz. Hanem amikor megfeledkezünk arról, hogy gyümölcs nélkül nem gyümölcsfa a gyümölcsfa. Jó cselekedetek etika nélkül, keresztény erkölcs nélkül nincs keresztény hit, vagy az nem az. Dogmatikailag igaz, hogy az üdvösség egyedül hit által, egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből van. csak hogy a szent kauzalitásnak itt is működnie kellene, vagyis magyarul van szent ok, és kell legyen megszentelt okozat. A szent ok a Golgotai kereszt. A szent ok Krisztus sebei. A szent ok a megváltás műve. És a megszentelt okozat a Krisztiánosz, a keresztény ember életmódja. Lelki élete és munkás élete. Hit élete és dolgos élete. Pontosan meglátszik az életünkön. Pontosan meglátszik az életvitelünkön, hitéletünkön az, hogy mennyire fogtuk fel a Golgotai keresztet. Hogy mennyire fogtuk fel Krisztus sebeit. Hogy mennyire fogtuk fel a föltámadást. Pontosan meglátszik rajtunk. Tehát nem az a kérdés, hogy hiszel-e, hanem az a kérdés, hogy meglátszik-e az életeden. Mert mindegy, mit mond a szád, helyette val az életed. Ennek megfelelően van szerep kereszténység, amit alkalmanként alakítunk. Néha úgy teszünk, mintha keresztények lennénk, és ennek megfelelően van élő kereszténység, amikor pedig azt a kérdést tesszük föl magunknak bármilyen helyzetben, hogy mit tenne Krisztus a helyemben. A szerep keresztény néha megtiszteli az Istent. Mi magyarok még ezt is sikeresen elrontottuk, azt mondjuk, hogy Isten tisztelet. Megtiszteljük az Istent. Megtiszteljük az Istent, valóban. Mert amikor minden rendben van, mert amikor éhezzük és szomjúhozzuk az Isten szavát, amikor éhezzük és szomjúhozzuk a liturgiát, Krisztus Urunk szent testét és drága vérét, akkor az életünk tényleg egy szent okozat. Akkor tényleg megértettük azt, hogy mi történt a Golgotai kereszten. Akkor tényleg beleéltük magunkat abba, hogy azokat a szögeket beleverték az Úr Jézus kezébe, lábába, hogy azt a tövis koronát tényleg a fejére nyomták, és hogy tényleg megszúrták a szívét dárdával, az az öt szent seb, neki nagyon fájt. És azért, ha ezt átéljük, akkor azt mondjuk, hogy Uram, én akkor téged akarlak követni. Én ennek szeretnék a követője lenni. Belülről, akkor belülről akarjuk megszentelni a vasárnapot. Akkor belső igényem az, hogy halljam a te szent igédet. Akkor belső igényem az, hogy Uram, taníts arra, hogy mi a te rended. Mert annyi minden van ebben a világban, de a te rended mi? Mert én azt szeretném ismerni, hogy a te rended mi? Ahogy a 10 parancsolatodban tanítod, és a többiben is. Belülről akarjuk az Isten rendjét. Ez a belülről, ez a Szentlélek hatására a mi döntésünk. Meglátszik-e rajtunk? Meglátszik-e közösségünkön? Vagy ez a baj esetleg tényleg? Valaki egyszer azt kérdezte csendesen, lehet, hogy mi miattunk van annyi hitetlen? Éppen ebben a levélben, a Galatákhoz írott levélben, a 6. fejezet 2. versében, a 7 igéjében olvasható, ez a nagyon furcsa és fontos kifejezés, hogy Krisztus törvénye, az evangélium törvénye. Régi teológiai téma, de minden, de sokat írtak róla, hogy törvény és evangélium, hogy aztán ez a törvény és az evangélium, stb. És itt furcsa módon nem ez áll, hogy törvény és evangélium, hanem az, hogy az evangélium törvénye. Krisztus törvényéről van szó. Mi az, hogy Krisztus törvénye? Idéztem a beköszöntőbe is, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Lehetne beszélni a törvény evangéliumáról, mert a törvény a mi mentő eszközünk. De lehet beszélni az evangélium törvényéről is, ahogy a heti ige, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ugyanezzel szembesülünk a mai vasárnapra rendelt szentigében is. Az első pontban szólt az ige, hogy szabadságra vagytok elhívva. Ami azt jelenti, hogy a mi megváltásunk perfekt, tökéletes a mi megváltásunk. Amit Krisztus a Golgotai kereszten elvégzett, az tökéletes, hibátlan. Ott történt a mi megváltásunk. És az a mi megváltásunk, ez a Golgotai kereszt, tessék nyugodtan tudatosítani, azt jelenti, hogy üdvösségünk van. Neked üdvösséged van. Ez kész, ez perfekt. Nem kell megszerezned. Nem kell érte semmit tenned. Az üdvösség kész. Az üdvösség perfekt. Az üdvösség tökéletes. Krisztus sebeiben, az ő szenvedésében, föltámadásában. Abban van a te üdvösséged, az a tied. Nem veheti el senki tőled. Maximum te dobhatod el. De az üdvösségünk van. Nyugodj meg! Az üdvösség kész. Az üdvösség rendben. Az üdvösség Isten országában elintézett ügy. Ezt nekünk Isten Krisztusban tökéletes, teljes ajándékként adja. Tehát az üdvösségünkért nem kell tennünk semmit. Az örök életünk kész Krisztus által. Isten országában kész a helyünk. És mivel ez kész, csak azzal tartoztok, de azzal tartoztok, írja Pál apostol, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Nem kell az üdvösséget megszerezni, az örök életért harcolni, kolostorba vonulni, nem kell magunkat korbáccsal csühölni, nem kell böjtökkel kínozni magunkat az üdvösség érdekében, nem kell. Az rendben van a kereszt által, Krisztus sebeinek köszönhetően, hanem az egész törvény, így Pál, egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És ezt nem egyszerűen Pál mondja, Pál is csak idézi a legnagyobbtól, az Isten fiától. Itt és most ebben a textusban, igében, kifejezetten és hangsúlyozottan Pál apostol a konkrét gyülekezeteket szólítja meg, a konkrét gyülekezeti közösségeket szólítja meg. Nem egy általános etikai tételt, nem egy általános erkölcsi tételt hirdet, hogy szeressük egymást, gyerekek. Nem erről van szó, a közösség feladatáról van szó. Tehát közösségé kell válni. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos tudatosítani, nem egy általános, lapos igazságról van szó, gyenge dallamon énekelt, nagy igazságnak nem mondható, hogy szeressük egymást, gyerekek, hanem arról van szó, hogy a közösség, tartoztok egymásnak. Ahogy Pál apostol írja ebben a szentigében, ti, testvéreim, ti, tartoztok egymásnak, szolgáljatok egymásnak, ti. Szeresd fele barátodat, mint magadat ebben a közösségben. Hogy a szeretetnek van általános igazsága dimenziója, azt mi most nem vitatjuk, természetesen van. De most itt, ebben a szentigében, Pál apostol konkrét gyülekezeteket vett célba, és arra kívánta őket tanítani a Szentlélek hatása alatt, hogy tessék közösségé formálódni, és a közösségnek kell hordoznia, a közösség tagjainak kell hordoznia egymást. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A Galatákhoz írott levél keletkezésével kapcsolatosan, tehát azt derítették ki a tudósok, hogy ez a levél már akkor is természetesen több gyülekezetnek szólt. Galácia az egy nagyobb földrajzi egység, nem egy város. Egyesek azt feltételezik, hogy Pál apostol ezzel a levelével az első missziói úton szervezett gyülekezeteihez fordult. Tehát ez egy körlevél volt. Minden egyes gyülekezetet szólított meg. Akik véletlenül múlt hét csütörtök estén itt voltak istentiszteleten, azok velem együtt végigkövethették az első missziói utat, hogyan járta be azt a bizonyos távolságot Pál apostol, Antiókiából kiindulva Páfoszon keresztül a másik Antiókiáig, majd onnan Ikóniumba, Lisztrába, Derbébe, ez volt az, és aztán majd ugyanezen az úton, nagyjából ezen az úton visszafele. És ezen az úton Pál apostol gyülekezeteket hozott létre, és azt mondják a kutatók, hogy Pál ezen az első missziói úton alapított gyülekezeteknek írta a Galatákhoz tehát ezt a levelét, mert az ő evangéliuma után felhígítók jöttek, akik fölhígították az üzenetet. A térképet nézve minden egyes városkánál a sztorikat is felidéztük, és a Galatákhoz írott levél ezeknek a gyülekezeteknek szólt egyenként, hogy a létük, az életük, a jövőjük azon múlik, hogy mennyire értik meg a megváltást, mennyire értik meg, szívlelik meg a kegyelem művét, az evangéliumot, a jó hírt, és ennek a hatására mennyire alakítják ki a gyülekezeti közösséget. Tehát a kegyelem teológiája és a keresztény etikum szerves egysége, hogy Isten szeretetére a mi válaszunk a közösség, amiben összetartozunk, egymás terhét hordozzátok. Szomorúan mondom, hogy ezen a területen, amiről szó van, ma Törökország van. Nem azért, hogy Törökország, hanem hogy ezek a helyek, ha egyáltalán léteznek, és többségükben már nem léteznek, Antiókia, Ikónum, Lisztra, Derbé, amelyekről az apostolok cselekedetében olvashatunk, nem léteznek. Ma ott az iszlám fennhatósága áll, törökök nemzetiségre nézve és mohamedánok vallásra nézve. Ott, ahol valaha Pál gyülekezeteket szervezett, kihalt minden. Nem mintha a kereszténység halt volna ki, de tovább ment onnan. Vajon innen is, Orosházáról is képes tovább menni a kereszténység? Mert ez a galáciai terület azt a hibát követte el, hogy elfelejtették megszervezni, hogy közösség legyenek. És hogy nem váltak gyülekezeti közösséggé, ezért eltűntek a történelem térképéről. Mert minden attól függ, hogy mennyire értjük meg, szívleljük meg a kegyelem evangéliumát, hogy mit tett érettünk Isten Jézus Krisztusban. Mennyire vagyunk képesek hallani annak a római korbácsnak a csattanásait, ami megváltunk hátán. Mennyire vagyunk képesek átélni annak a bizonyos tövis koronának, a rettenetes, amit sebeket okozott, ami megváltunk fején. Mennyire vagyunk képesek átélni, belegondolni azokba a szögekbe, meg esik belegondolni, hogy a kezünket most valaki átszögezni, vagy a lábunkat. Mennyire tudunk ebbe belegondolni? És hogyha ebbe belegondolunk, akkor átéljük azt, hogy mit tett értünk az Úr Jézus Krisztus. A Golgotai kereszt áldozata. És erre mennyire épül rá a gyülekezeti közösség? A Galata gyülekezetekben sajnos a sátán hamar felbukkant. Ezért mondtam azt, hogy plusz hozzáolvasom a 15. verset. Mert már Pál apostol kénytelen leírni a 15. versben, emlékeztek rá, idéztem. Ott még Pál apostol egy feltételes mondatot, de nem véletlenül mondja, sajnos nem véletlenül mondja, hogy ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Ó, jaj, hány gyülekezet emészthette már el önmagát. Ó, jaj, mentsen meg Isten bennünket ettől, ettől az önemésztéstől. Mert ebben az önemésztésben nem a világ a hibás, nem az ateisták a hibásak, ebben az önemésztésben nem a liberalizmus a hibás, ebben az önemésztésben mi vagyunk a hibásak, akik nem éltük át halálosan komolyan a Golgotai kereszt történetét, a szent sebek drámai valóságát, a megváltó kegyelmet, és nem akartuk a közösséget. Tehát ehelyett szeretetben szolgáljatok egymásnak, írja Pál. Ez a Krisztus törvénye, hogy egymás terhét hordozzátok. Mindez tehát nem egy közönségnek szól, hanem egy közösségnek szól. Egy betű a különbség, de mekkora a különbség, nézzétek csak, van közönség, és lehet közösség. Nem mindegy, hogy közönség, vagy közösség. Most már csak kérhetjük a Szentlélek Istent, hogy győzze le bennünk az átkos korszellemet, a tomboló individualizmust, az egymásba könyöklő egoizmust,